So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságírót köszönthetem, akivel a jól elhúzódott podcastunkat, mégis valahogy valamennyire bepótoljuk itt Monza után, úgyhogy üdvözöllek, Karesz, szervusz!
Üdvözlök a hallgatóknak is!
Sajnos voltak technikai okok, aztán ilyen-olyan egyéb okok is voltak, ami miatt nem tudott egyből a monzai verseny után összejönni nekünk a szokásos beszélgetésünk, hogy akkor frissibe, azon melegébe kibeszéljük a történteket, és bár most ezen a hétvégén lenne az orosz nagydíj, de hát ugye most nincs orosz nagydíj, mert most ugye ki lett írtva a Forma 1-es naptárról, nem csak az idei évre, hanem most már Stefano Dominicali meg is erősítette, hogy soha többet nem lesz orosz nagydíj. Ez most már biztos, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy...
Ilyeneket hülyeség mondani most, bocs, hogy közbe vágok. Hát
persze, természetesen sose lehet tudni, hogy mit hoz a pénz, így van.
Ez olyan, mint amikor az osztrák nagydíj kétszer is kiesett a naptárból, hogyha emlékeznek a kedves Forma 1 rajongók, és ugye volt az a mondás, hogy amit egyszer Bernie Ecclestone kiejt a naptárból, az meghalt, és nincs többet, és lám-lám. Most is van osztrák nagydíjunk.
Bizony, jött egy Dieter Mateschitz, akinek lett hirtelen két csapata, meg rengeteg pénze, és még sikeres is volt, úgyhogy hát oda kell rakni természetesen. Úgyhogy én is inkább azt mondom, hogy amíg megint nem lesz szimpatikus az oroszok pénze, addig nem lesz orosz nagydíj, zárója bezárva. Úgyhogy most orosz nagydíj lenne ezen a hétvégén, ami nem lesz. Úgyhogy ilyen Monza előtt, vagy Monza után, Szingapúr előtt, de lehet, hogy majd még a jövő héten még egy szingapúros külön beszélgetése, meg hogy unblock egy ilyen távol-keleti beszélgetéssel jöhetünk, hiszen azért annyi minden dolog történt, ám képzeld el itt az olasz nagydíj kapcsán, illetőleg alatt, illetőleg után, most csak így hirtelennyébe, így fölvázolva egy hirtelen a témákat, ugye már megint botrány volt a safety carból, hogy megint a verseny végén bejött a safety car egy sajnálatos esemény miatt, de aztán persze ez most megint nem jó, ahogy ez az egész volt. Voltak óriási menetelők ezen a versenyen. Egy hatalmas, sikeres bemutatkozónk Nyck de Vries, akit most hirtelen mindenki felfedezett, és mindenki azonnal bekövetel a Forma 1-be, hogy azonnal legyen hely. Még képzeld, de még Lewis Hamilton is azt mondta, hogy Nyck de Vries-t azt ő követeli a Forma 1-be. Hatalmasat ment. Aztán természetesen, ha olasz nagydíj, ez ugye kiemelten fontos a Ferrarinak, és hát látványosan kiálltak a sokat kritizált Mattia Binotto mellett, úgyhogy erre gondoltam még, hogy beszéljünk. És hát van egy sajnos egy szomorú bejelentésünk, hogy Sebastian Vettel leteszi az év végén a lantot, ami valljunk be őszintén, talán már sejthető is volt, de menjünk szépen sorjába, és ahogy mondtam, először is kezdjük a félig-meddig unalmat olasz nagydíjjal, mert hát most már az igazság, hogy már igazából nincs kihívás Max Verstappen számára az, hogy most akkor hanyadik helyről kell megnyernie neki a versenyt, mert indulhat utolsóként is, indulhat tizedikként is, indulhat hetedikként is, és most hetedikként nyerte meg az olasz nagydíjat, hát le a kalappal előtte, mert tulajdonképpen egy-két kör alatt megzabálta az egész mezőnyt.
Hát nagyon jól megy, tehát igazából nem is lehet mit hozzátenni. Az utolsó futamokat végig úgy nyeri, hogy nagyon hátulról indult, ugye a magyar, a belga, és most az olasz nagydíj is úgy jött ki, aztán már az időmérőt tekintve, hogy már-már jól jön ki belőle, hogy egy olyan demonstrációt tud mutatni a Red Bull-a öltve természetesen, ahol nem, nincs már kétség, hogy melyik a legjobb kombináció, és hogy most idén ki lesz, és méltóképpen lesz a világbajnok, én már ugye másodszor, hát ez lassacskán nem is kérdés. És hát valóban, tehát mindig, amikor ugye lezajlik az időmérő edzés szombatonként, akkor annyiszor elhangzik, hogy oké, lehet örülni a polnak, de a verseny vasárnap van, és a pontokat vasárnap osztják a vasárnapi eredményért, és ez sajnos versenyről versenyre érvényét nyeri folyamatosan, mert hiába a tündöklés tényleg egy-két kör erejéig, akár Leclerctől, akár mástól nagy ritkán, de hát utána megjön Max, és tényleg néhány kör kell hozzá, hogy az egész társaságot maga mögé utasítsa, és utána olyan parádésan nyer, ahogy tényleg csak a legnagyobbaktól láttuk a múltban. Most ugye természetesen egy kicsit ilyen szépséghibás volt ez az egész befutó, de hát erről ő végképp nem tehetett. Másrészt nem hinném, hogy akár egy normálisabb fajta újraindítás, vagy hát ha simán lement volna a verseny, akkor meg pláne nem, hogy bárki veszélyeztette volna ezt a győzelmét.
Igazság szerint még egy picit elidőzve itt, tehát nekem azt tűnt föl így most már nyilván versenyek előtt óta is, és úgy főleg most is így a leintést követően, hogy tulajdonképpen a Red Bull idézőjelbetéve beletörődött abba, hogy most akkor ők messze, és legfőképpen Max Verstappen tökéletesen tisztában van azzal, hogy bárhol, bárkit, bármikor, bármilyen pozícióból indulva meg tud verni, meg tud nyerni, hogyha a technika ördöge, bármelyik nagy díjat meg tudja nyerni, hogyha a technika ördöge ebben nem szól bele, illetve a Ferrari és azon belül Charles Leclerc szerintem ebbe ők is beletölöttek, hogy jól kezdtünk, jó évünk volt, de bárhonnan indul, minket úgy is utol fog érni, és minket úgy is meg fog verni, le fog győzni minket. Te nem így láttad?
Hát de. Ezt már leráttuk párszor, sajnos ez a helyzet, hogy a Ferrari ezt az évet elpuskázta. Nem tudom, hogy a stratégiai hibákat, hogyha kivesztük ebből az egyenletből, mert ugye abból nagyon sok volt sajnos.
Most jól működött, most nem szúrtak el semmit.
Hogy, azért... hogy az autó többnyire azért tényleg gyors. Ugye egy-egy futamon, főleg így az utóbbi pár versenyen azért azt lehet látni, hogy versenykörülmények között talán jobb a Red Bull, de épp ezért fájó, hogy nagyon sok pontot és győzelmet elhullajtottak az év első felében, akár motorhibák, akár taktikai és stratégiai hibák miatt, amikor bőven tudott volna még Leclerc legalább ugyanennyi futamot nyerni, mint ugye 3 győzelme van. Tehát, hogyha ő mondjuk 6 győzelmet szerez már eddig, és nyilván ennek fényében feltettem meg kevesebbet, még mindig sokkal szorosabb lenne a világbajnokság. Lehet, hogy továbbra is, vagy most is ebből a nézőpontból is Verstappen vezetne, de akkor még lenne némi izgalom, hogy mi lesz a vége, hát ha tényleg Red Bull is néha egyszer-kétszer hibázik, vagy elromlik, bár ugye erre nem nagyon van példa sajnos, mármint Ferrari szempontból, meg az izgalmak szempontjából, de ilyen körülmények között ugye még akkor is, ha egy második helyen ér célba szegény Leclerc, hát látjuk az átkifejezésén, az egész testbeszédén, hiába mondta, hiába ünneplő tömeg, hiába sárga overall, mindez nem számít, mert hát megint legyőzték, és megint növelte az előnyét az összetettbe a holland, és hát ők tényleg az év elején nem ezért indultak a harcba, és nagyon-nagyon úgy tűnt, hogy végre-végre ez egy Ferrari év lehet, vagy legalábbis végig, vagy minél tovább ott vannak abban az élbolyban, ahol még mindig ott lennének félig meddig, mert hát a Red Bull után ők a második csapat sikereket meg erőt tekintve, de mindez nem elég, és most már főleg nem elég, mert hát egyszerűen elment az évnek a nagy része. Az a futam mennyiség, ami hátra van, gyakorlatilag nem elég ahhoz, hogy fordítsanak a helyzeten, akármi történik. Tehát már nagyon nehéz elképzelni azt, hogy olyan tech-szériája vagy kudarc-szériája jönne a Red Bullnak, és akkora nagy sikersorozata a Ferrarinak, hogy ebből még reálisan lehet VB-címre gondolni.
Bizony, abszolút egyetértek, nem így indult az év. Tehát az év az nagyon-nagyon bíztatóan indult, és ugye akik, akik korábban is már hallgatták a podcast adásainkat, akik még esetleg nem iratkoztak fel itt, azért gyorsan zárójelben megjegyezném, hogy tegyétek meg, hogy feliratkoztok, hiszen akkor nem fogtok majd lemaradni a jövőbeni adásokról sem. Tehát ugye én is többször hangsúlyoztam, hogy na hála jó Istennek, megint egy ugyanolyan izgalmas évnek nézünk elébe, mint amilyen volt a tavalyi év, hogy két különböző csapatnak a top pilótája megmérkőzik egymással, és bizony nagyon olyan szaga van ennek a versenynek, ennek az évadnak, hogy ez megint a fináléig kitarthat, Abu Dhabi kitarthat. De hát aztán ugye sajnos jöttek a problémák, és most ott tartunk egyébként, mert még májusban még úgy nézett ki még a dolog, még májusban hangsúlyozom, tehát egy negyed évvel ezelőtt még úgy nézett ki a dolog, hogy igen, még továbbra is kitart, hiába kezdődött márciusban a szezon, jöttek a bakik, jöttek a hibák, a Red Bull feldolgozta azokat a problémákat, amikkel szembesült, javított az autóján kijavította azokat a problémákat, amit az autóján felfedezett és szembesült, és remekül fejlesztett, és most ott tartunk, hogy az október 2-án megrendezendő szingapúri nagydíjon rosszabb esetben, és azért mondom idézőjelvetében rosszabb esetben, hogyha már megint valami baklövés követel a Ferrari, és vagy valami hiba történik a Leclerc-kel, már ott világbajnok lehet akár a Verstappen, vagy ha nem, akkor viszont rá egy hétre, október 9-én a japán nagydíjon viszont a régi világbajnokot újra világbajnokká avatják. Nem így indult, sajnálom, nagyon-nagyon sajnálom. Az egyetlen egy, ha idézőjelbe lehet téve tenni, pozitívum az idei szezonnak az, hogy megtörtént az őrségváltás az élen, hiszen az eddig 2014 óta tartó, már-már nagyon-nagyon nyomasztó Mercedes egyeduralom, az most megtörni látszik, de hogyha zárójelbe hozzáteszem, most még egyelőre a Mercedes, és azon belül pedig George Russell olyan nagyon szorgosan gyűjti a pontokat, hogy akár még az a szenárió is előfordulhat, hogy előbb-utóbb utol fogják érni az egyéni pontbajnokságban mind Leclerc-et, mind Sainzot, nem sok választja el őket, 9 és 16 pont van a két pilóta között egyébként, és még akár még az a szenárió is előfordulhat, hogy Lewis Hamiltonnak esetenként lehet, hogy majd előre kell engednie a pontbajnokságban jobb pozíciót elfoglaló újoncot, a Mercedes újoncát, George Russell, és még akár konstruktőrébe is utolérhetik a Mercedes-t, de ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk egyelőre még az olasz nagydíjnál, mert ugye ennek volt egy megint véleményes, erősen véleményes befutója safety car mögött. Nem volt rég, olyan rég, decemberben volt, amikor volt egy safety káros, így van, volt egy safety káros befutó, óriási botrány volt utána, most megint volt egy safety káros befutó, és már megint botrány lett utána. Oldjuk már meg valahogy ezt a helyzetet, és ezt dolgozzuk föl, mert ez most valahogy itt sehogy nem jó. Ugye akkor, és bocsánat, rosszul mondtam, mert ugye Abu Dhabiban az volt a botrány, hogy a safety car elengedte a mezőnyt, és most meg az volt a botrány, hogy a safety car nem engedte el a mezőnyt. Na most akkor mi a jó?
Hát a nézők szempontjából is mindig ezt kell ugye azért figyelembe venni, persze a pilótákat meg a biztonságot, de ugye főleg a Liberty betoppanása őt óta gyakorlatilag a legfontosabb szlogénje, hogy szórakoztatni a nézőt, ami alapvetően működik is, hiszen most már tényleg minden hétvégén ilyen rekord számú jegyvásárló nézőket tudnak bejelenteni a pályákon, és nyilván a tévé előtt is nagyon sokan követik a Forma 1-et. És hát ez alapvetően a velük a legnagyobb kiszúrás, ami most Monzában történt, amit nyilván meg lehet magyarázni, és meg is magyaráztak innen, onnan, meg amonnan, hogy miért nem lehetett piros zászló, miért nem volt ez, miért nem volt az, de hát mégiscsak olyan nagyon méltatlanul ért véget, főleg egy olasz nagydíj, a 100. futam Monzába, vagy hát a 100 éves a pálya, 75 éves a Ferrari, sok minden ünnepség volt a hétvége keretében, és akkor gyakorlatilag egy ilyen aprócska malőr miatt, hogy a Ricardo McLarenje ugye egy olyan helyen állt meg, ami hát alapvetően persze veszélyesnek minősül, de nem tudják elvontatni. Úgy kell oda hozni egy pótraktort, vagy egy traktort, amelyik emeli, nem jól emelik, stb. Stb. Tehát ezt ugye tudjuk, hogy mi minden történt abban a pár körben, és hát egyszer csak elfogynak a körök, mert ugye mindössze 6 vagy 7 kör volt már akkor hátra. Tehát ilyen szempontból nézve nyilván én azt mondom, hogy ha a szórakoztatás a legfőbb mértékegység a jelenlegi formájában, akkor akár indokolt volt, akár nem, most a kifejezetten a biztonságot tekintve, a piros zászlóval viszont meg lehetett volna menteni a szórakoztatás részét a dolognak, mert leállítják a futamot, eltelik az a pár perc, akkor nem is kellett volna annyira kapkodni, mert mindig ugye bejelentik, hogy mikor indul újra a verseny, fölsorakoznak a rajtrácsra, és láthatunk egy sprint futamot a végén, ami hogyha a szórakoztatásról beszélünk, akkor annál izgalmasabb nem kell, és ki tudja, mi történt volna abban az 5 körben, ami még vissza lett volna. Így pedig hát úgy valamiféle szabálykönyvek mentén ugye megoldották a helyzetet, csak béna volt az egész, és hát azóta is ezt magyarázták, hogy miért történt minden.
Egyetértek veled, pontosítanék egy kicsikét. Ugye azt nagyon-nagyon jól tapogatod, hogy ugye ezt pont az Abu Dhabi nagy díj után is próbáltam elmagyarázni, hogy ott ült ez a szerencsétlen Michael Mézi, akit ugye azóta már kiüldöztek, elüldöztek az FIA-tól, meghurcoltak, mit tudom én, stb. Ott ült ugye akkor is ez a szerencsétlen faszi, jön a Latifi, odaveri az autót a falnak, és bejön a safety car, és eltakarítja a romokat. Újra indítják a versenyt, és ott ült az a Michael Mézi, a bal fülére ordít a Toto Wolff, hogy ellemerje indítani újra a versenyt, mert akkor aztán irgumburgum, a jobb fülére ordít a Christian Horner, hogy indítsátok már el, mert most már nem indokolt semmi sem, és közben szemből pedig nyilván ott ül, ott, jó, most képletesen mondva, ott áll valaki egy F1 logós pólóba, alatta pedig nagy Netflix logóval, hogy akkor indíts már újra a futamot. Mert ennek a rendkívül izgalmas szezonnak így nem lehet vége. Mert hogyha úgy lett volna vége annak a versenynek, hogy a safety car mögött befutnak, ugyanaz a fújolás történt volna, mint most, ami történt Monzában, ami nyilván nem a Verstappennek szólt, hanem azért, mert olyan volt a befejezés, amilyen. Most elengedte a versenyt, és akkor azért lett fújolás, tehát ő mindenféleképpen a szerszámnak mindig a rossz végére került volna, bármilyen szemszögből is nézzük. Nyilván most ugye megint és nagyon-nagyon jól kapargatjuk ezt a témát, hogy akkor tényleg mi fontos a verseny végén, szórakoztatás versus a piros zászló indokoltsága, mert akkor sem volt indokolt egy piros zászló, most sem volt indokolt egy piros zászló, de hogyha azt mondjuk, hogy ez egy fizetős, vendégeket kiszolgáló sportrendezvény, akkor bizony ennek a megoldására kell tenni valamit. Nyilván a fizetős nézők, akik több száz millióan vannak, és folyamatosan emelkednek most ismét a nézőszámok, mert izgalmas a Forma 1, és ugye vannak olyan tévécsatornák, ahol viszont fizetned kell azért, hogy megnézd a Forma 1-et, nyilván akkor ezt is azért szem előtt kell tartani. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és egy kardinális kérdés. Nyilván ugye az FIA azzal védekezett akkor is, és most is azzal védekezik, hogy egyáltalán nem volt indokolt a piros zászló belengetése, mert nem volt olyan az incidens. Ugye itt most azzal magyarázták, hogy egyébként azért nem volt indokolt a piros zászló, mert csak félreállt az úton, a probléma okát két dolog okozta, azért tartott ilyen rettenetesen lassan maga a mezőny összeszedése, mert egy Verstappent nem találták, ez is egy olyan érdekes kérdés, de mindegy, hagyjuk, mert ugye közben mindenki rohant be a box utcába a kereket cserélni, plusz kettő, ugye meg kellett várni, mire összeszedi a mezőnyt, lelassul a mezőny, és akkor utána ahol a Ricardónak az autója ledöglött, annak azt egy emelővel kellett elvinni, mert ugye beragadt az egyes sebességi fokozatban, nem tudták üresbe rakni a pályabírók, ezért kellett egy emelőt hozni, ami viszont a túloldalt volt. Tehát most így minden rossz volt. Érdemes lenne ezt átgondolni, jelezte is egyébként az FIA, illetőleg hát a nagyfőnök Ben Sulayemrend jelezte, hogy ezt is át kell, hogy beszéljék, mert erre valami megoldást kell találni, mert az sem volt jó, ez sem volt jó, de hogy valami megoldás, az mindenféleképpen kell, az egészen biztos. Viszont én azért egyetlen egy dolgot azért még így, hogyha szabad, azért még azért így kiemelnék, mert volt számomra kettő nyilatkozat, ami egy picit úgy számomra megmosolyogtató volt, és mind a kettő a Mercedes oldaláról érkezett. Az egyik Lewis Hamiltontól, aki már megint nem cserélt kereket, ugyanúgy, mint hogy a Budabiba, volt egy csapattársa, gyorsan kapcsolt, azonnal berohant, és felülbírálta a csapatot, és már pedig ő követelte a frissebb szedgumikat, ő bement, kapott friss gumikat, akár támadó pozícióba is kerülhetett volna, úgyse került volna előrébb, mert újraindításnál a Verstappen ott hagyja az megint az egész mezőt, mint a rongyot, a Leclerc meg sakban tudja tartani az erőfölénye miatt nyilván a Mercedes, tehát nem történt volna ott az első három helyezett rangsorában semmiféle változás. De ő azt mondta, hogy az én gumim nem volt rossz. Úgy éreztem, meg tudom tartani a hőmérsékletüket. Azt mondták, két ember van a kerékcsere ablakomba, ezért ha kiálltam volna, e kettő mögé kerültem volna. Ezt nem akartam megkockáztatni, ezért maradtam a pályán. Hoppá, Abu Dhabi refles. Viszont ott van egy Toto Wolff is, ez is nagyon-nagyon tetszett, ez a nyilatkozat részlet, hogy igazán elégedetten látom, hogy van egy versenyigazgató, aki a kollégáival tartja magát a szabályokhoz, és nem szegi meg a szabályokat a média, a szurkolók és mindenki nyomására. Toto, hát azért, na. Számoljuk már össze, hogy hány fülhallgató tört ott össze a tavalyi évben, illetőleg azért mégiscsak azért volt szabály, amit betartottak, tök mindegy, lapozzunk, mert ez most már elmúlt. Az, hogy megoldást kell találni, ez viszont fix. Az viszont, hogy voltak hatalmas nagy menetelői ennek a olasz nagydíjnak, az viszont az is fix, mert ugye most megint újra keverték a kártyákat, rengetegen kihasználták azt a lehetőséget, hogy kvázi olyan versenypályán használjanak ki olyan lehetőséget a limitált motorcsere és egyéb alkatrészcsere által büntetésre, mert részesülve, ahol ezt viszonylag könnyen jóvá tudják tenni, mert ezen a pályán viszonylag könnyen lehet előzni, úgyhogy nagyjából, hogy szombaton beértek az időmérő után újra kellett matekolni, és egészen estig tartott a matek, hogy akkor most akkor ez 5 helyet kap, ez ide megy, az 8 helyet kap, az 10, 15-öt, mit tudom én, tehát mire megszülték, hogy mi lett a vége, és így lett egy utolsó pár előre fuss, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, illetőleg Sergio Perez személyében, akik óriásit menet teltek. Azért ezek előtt viszont le a kalappal.
Hát persze, ez mindig jó látni, és ezért jó, hogy volt egy ilyen kószta ötlet még a nagy Schumacher érába, hogy a leggyorsabb autóknak hátulról kéne indulni, mert azt tett izgalmassá a versenyt. Ez néha így a büntetések révén ugye be is jön, és hát tényleg megtörténik, ezt ugye láthattuk akár Verstappen révén is, hogy egészen a győzelemig lehet viszonylag hamar előre nyomulni. Monza tényleg egy olyan pálya, hogy rettenetesen sok hely van, hihetetlenül széles az aszfalt mindenütt. Azért ezt Spielbergbe nem feltétlenül lehetett volna ilyen ügyesen megcsinálni. És hát azért itt a mégiscsak a mezőnek a gyors autóiról beszélünk, ugye egy Red Bull, egy Ferrari, meg egy Mercedes. Hát nem olyan nagy csoda, hogy előre jönnek, de hát akkor is ezt végre kell hajtani ügyesen, pontosan, precízen, nyilván a boxfallal is folyamatosan tartva a kapcsolatot, hogy mi a helyzet, mikor cserélünk. Egy hátulról induló autó bizonyára más taktikán van, mint az ilyenről a versenyt fölvevők. De hát summa summarum, tényleg ők nagyon jó futamot produkáltak. Persze ilyenkor mindig egy kicsit el lehet filozofálgatni azon, hogy mi lett volna akkor, ha ugyanez a Sainz valahonnan az élről indul, ahonnan amúgy szokott volna, ez jelentette volna bármiféle befolyást az eredményre, de hát ez az, amit sohasem fogunk megtudni. Minden esetre ez mindig jó látni, és ő maga is azt mondta, hogy hát nagyon elégedett volt magával, hogy véghez tudta vinni még akkor is, hogyha a dobogóig nem ért el, de hát egy a monzai olasz közönség előtt egy ilyen produkció után még a negyedik hely is egy szép teljesítmény volt, és hát tényleg lehetett hallani, hogy akárhányszor előzött egész, az egész autodrómó fölhördült, és örültek a produkciójának.
Viszont volt egy beugrónk, hogy már említettem korábban is. Alexander Albon egy pénteki szabad edzésnap után vakbélgyulladást kapott, ami perforálódott, és azonnal meg kellett őt műteni. Ami egyébként csak úgy hozzáteszem, hogy egyszerű műtétnek tűnik, de sajnos neki volt a komplikáció, és képzeld el, intenzív osztályra került egy napra, lélegezhető gépre került, és most nemrég tudta csak elhagyni a kórházat, úgyhogy innen is nagyon nagy örömmel nyugtázzuk azt, hogy újra ismét remek, legalábbis egészséges formában van, úgyhogy innentől is kívánunk egy nagyon gyors, sikeres felépülést, hogy akár már Szingapurba teljesíteni tudja a versenyét.
Meg jól jön ez, hogy elmarad az orosz nagy tím, mert lehet, hogy ezt még ki kellett volna hagynia.
Neki abszolút, neki abszolút.
De így, igen. Hogy 3 hét van arra, hogy összekapja magát, szerintem fog menni.
Hát igen, meg azért ők mégiscsak azért olyan szervezettel rendelkeznek, hogy azért, amit mi 6 hét alatt kivonszolunk, az neki az, amik lehet, hogy 3 nap. Szóval a lényeg, hogy volt egy beugrójuk, én azt mondom, hogy egy ilyen mindenhol bevethető versenyző, Nyck de Vries, miért mondom ezt? Nyck de Vries az elvileg, az ugye a Mercedes csapatnak a hivatalos tartalékpilótája, aki azt hiszem talán tesztelte is a Mercedes valamelyik Grand Prix hétvégén, majd most ezen a hétvégén, pénteki napon, amikor még az Albon versenyzett, akkor beugrott az Aston Martinhoz, azt is tesztelte, majd szombaton reggel nyugodtan besétál a pedokba, elfogyasztja a kis maga a kis croissantját, kis kávéját, és majd szólnak neki, hogy hát figyelj öreg, be kéne ugrani a Williams Mercedeshez, mert hát ugye mindhárom csapatnak, hát ugyan Mercedes a motorja. Úgyhogy szegénykémnek arra se volt ideje, hogy ilyettében jól összecsinálja magát, mert már jött a 3. szabad edzés, majd jött egy időmérő, ahol a Q3-ba kvalifikálta magát, és az első 10-ből indult, és jött a verseny, ahol mindenki legnagyobb lenyűgözésére egy hatalmas versenyt produkálva, azt hiszem, talán lehet, hogy az emlékeim rosszul csalnak, de a 9. helyen ért célba, de pontszerző volt. És óriásit ment a fiú, le a kalappal előtte, és ilyenkor persze nyilván mindenki most követeli, hogy Nyck de Vriest a Forma 1-be, jogosan teszem hozzá, és akkor ilyenkor mindig azért felvetődnek olyan gondolatok, hogy tehetség versus fizetős pilóták, hiszen most van egy garantált fizetős pilótánk van, azt ugye úgy hívják, hogy, és nem teljesít túl jól, azt úgy hívják, hogy Nicolas Latifi. Úgyhogy Nicolas Latifi szerintem a Q3 után úgy nyugtázta magába, hogy hát eddig is sejtettem, hogy ki fognak rúgni, de most már tuti. Úgyhogy lehet, hogy hívta apukát, hogy apu vegyél nekem egy csapatot, mint ahogy például vesz magának egy csapatot, például mondjuk Lawrence Stroll, és azt mondja, hogy a fiamat akkor természetesen szerződtetem az egyik helyre, és bár mind Latifi, mind Strollnak a létjogosultsága a Forma 1-ben erősen megkérdőjelezhető, de az ifjabbik Strollt úgysem fogják kirúgni, hiszen most hogy néz neki az, hogy az apa azt kéri, hogy figyelj fiam, most ne, most lépjél egyet hátra, légy szíves, mert másnak kell adnunk lehetőséget, tehát azért ez így érdekes. Volt ennek egy diszkrét bája azért ennek a fantasztikus Nyck de Vries szereplésnek?
Hát nagyon örömteli mindig, amikor egy fiatal ember megérkezik a Forma 1-be, ilyen hirtelen ráadásul beugróként, és örökvest egy maradandó élményt hagy maga után. Nem véletlenül választották meg ugye a nézők is a verseny legjobb pilótájának. Hát ilyet azért ritkán látunk. Egy-egy ugye elő szokott fordulni, az se feltétlen garancia arra rögtön, hogy valakiből aztán világbajnok lesz. Most ugye két dolog ugrik be nekem erre, ugye az egyik Michael Schumacher debütálása 91-ben Spában, egy Jordannel. Ott ugye azért annyival könnyebb dolga volt, hogy legalább egy tesztet megérthetett előtte, hiszen Gasly, aki a állandó pilótája volt a Jordannek, már korábban ugye elítélték és börtönbe vetették, tehát egy kicsivel több ideje volt fölkészülni, de hát így is egy szenzációs eredményt ért el, mely kb. Hasonló kvalitású kocsival, mint a mostani Williams, ő hetedik helyre kvalifikálta magát, de sajnos a váltója ugye félkör után szétesett, úgyhogy azt nem tudta egy egész versenyen keresztül megmutatni, hogy mire képes, de ez is elég volt ahhoz, hogy a következő futamon már egy Benettonban üljön. És ugyanakkor meg ott van az ellenpólus, ugye Kevin Magnussen, aki egy második helyet tett, ugye igaz, hogy kizárásokat követően élete első versenyén. Jó, de ő egy McLarenbe ült, azért ezt ne felejtsük el. Ő még ugye várat az ő világbajnoki címe, lehet, hogy végtelenségig még egy versenyt se tudott nyerni. Hogy de Frisből mi lesz, ugye ez egy nagyon jó kérdés. Az, hogy hihetetlenül meg élénkült iránta az érdeklődés, és hát az elsődleges pletykák szerint ugye Helmut Markó találkozott is vele Grazban, és gyakorlatilag megegyeztek abban, hogy az Alfa Taurinál folytatja jövőre. Az egy ékes bizonyítéka annak, hogy az egyik legjobb stimatú és a tehetségeket leginkább pártoló, de ugyanakkor nagyon szigorra velük bánó Markónak a figyelme is ráirányult. Kétségtelen, hogy ez az, amit ő produkált, ezen az 53 körön keresztül abszolút megsüvegelendő, mert egy dolog az kvalifikálni magad 9-nek, és utána végig csinálni egy versenyt úgy, hogy gyakorlatilag nem is hibázol. Ezt ugye néha láthatjuk, hogy szegény Mick Schumacher egyszer-egyszer kijön neki szombatonként egy jobb kör, és akkor egész ügyesen megy az időmérőn, ugye bejutott már idén párszor a Q3-ba is, de hát versenyen utána nem tudja tartani ezt a formát, tehát egyszerűen itt válik el a víz a nem is tudom mitől, olajtól, mert nem elég egy körön gyorsnak lenni, fejben mindenféle tekintetben sokkal összeszedettebbnek kell lenni egy jó eredményhez, mint az esetleg így első látásra gondolnánk.
Olasz nagy díj, Ferrari hazai verseny, kiemelt fontosságú hazai verseny, ilyenkor mindenki ott van, sőt azt hiszem talán, hogyha még hogyha jól is emlékszem, ugye az előző nagy csapat főnöke ugye a Ferrarinak az Luca di Montezemolo volt, aki mindig pénteken volt csak a versenyhelyszíneken, de a vasárnapi versenyt már mindig otthonról nézte végig, viszont ugye Monza számára is annyira kiemelt fontosságú volt, hogyha Monzai verseny volt, akkor vasárnap is ott volt. Javíts ki, mert te rengeteg könyvet írtál a Ferrariról, hát jól emlékszem erre.
Hát ugye ez Enzo Ferrarinak is szokása volt, hogy a pénteki szombati edzés napra kilátogatott Montába a versenyt, ő mindig otthon nézte lesütét itt irodájában. Montezemolóval én egyszer beszéltem erről, és ő akkor azt mondta, hogy azért nem maradt kinn a versenyen, mert valószínű szívinfarktus kapna, és nem akarja, hogy koporsóba vigyék ki a pályáról, ami nyilván enyhe túlzás volt, hiszen azért sportigazgató korában, ugye 74-ben, 75-ben azért elég sok futam jelen volt, úgyhogy az egész hétvégét végigcsinálta, de hát akkor ugye viszonylag fiatal volt, sőt nagyon fiatal volt, hiszen 27-28 évesen lett sportigazgató a Scuderiánál a nagy Lauda időkben. Minden esetre hát kétségtelen, hogy Monza a számukra az egyik csúcspontja az évnek, hanem a csúcspontja hiába van, ugye Imola kilométerben közelebb Maranellóhoz, és a pálya ott ugye Enzo és Dino Ferrari nevét viseli, mindig is Monza volt a csúcs, tehát Enzo Ferrari mondott olyat is, hogy egy monzai győzelem számára többet ér a világbajnoki címnél, ami szintén nyilván a költői túlzás kategóriájába tartozik, hiszen azt hiszem, pláne már manapság, hogy szívesen beserélnének bármilyen győzelmet egy világbajnoki címre, de tény is való, hogy itt várja a Ferrarit a legtöbb rajongó, itt várják tőlük is a legjobb eredményeket, és tényleg fantasztikus, még tévén keresztül is én egy párszor élőben is megélhettem az a embertömeg, amikor véget ér a futam, és beözönlik a pályába, és ott éltetik a csapatot, és kibontják azt a hatalmas Ferrari szívet ábrázoló, nem is zászló már, hanem lepedő, vagy is tudom, minek lehet nevezni, olyan hatalmas. Tehát ennek van egy nagyon ilyen emocionális jellege, de kétségtelen, hogy kell hozzá az, hogy legyen egy jó Ferrari, és legyen egy jó eredmény, amit most ugye többé-kevésbé megkaptak, hiszen szombaton megvolt a pól, vasárnap pedig legalább az egyik Ferrari pilóta a kanári sárga, illetve nem kanári, hanem Modena sárga szerelésben felállhatott a dobogóra, de hát mégsem volt teljes az örömük, és ezt Leclerc arcáról már megint nagyon le lehetett olvasni, hogy persze mosolygott, meg próbált örvendezni, meg integetni a rajongóknak, de hát győzelemért jön egy-egy versenyre, pláne most, és ebből megint nem lett semmi. Ugye ott volt az egész csapatvezetés, az olasz elnök, tehát ennél nagyobb, tényleg már csak a pápa hiányzott, úgyhogy ennél nagyobb, hogy mondjam, csak lelkesedést, meg odafigyelést egy csapat nem kaphat a Forma 1-ben. Ennyit tudtak most produkálni, és hát ahogy ugye te is mondtad már az elején, egyben megerősítették Binottót a székében. Igen, ezen már sokszor végigmentünk, nem tudnak egyelőre más csinálni. Tehát ezt a szezont így kell végigcsinálni.
Igen, ezt én is akartam mondani, még annyival egészenek ki, hogy a pápa még nem járt az olasz nagydíjon, viszont pont a te könyvedből, a Ferrari 75-ből is egyébként, amit meg lehet vásárolni itt nálunk a GP Shopnak a weboldalon, a Ferrari termékek között rögtön az első helyen van a kiegészítők között, amit én mindig úgy szoktam apostrofálni, hogy aki egy Ferrari szurkoló, annak ez egy szentírás, hiszen olyan rettenetesen sok tudásanyagot és olyan rettenetesen sok minőségi képanyagot összeválogattál benne. Egyébként zárójelbe beleteszem, hogy a nálunk kapható összes Ferrari 75-ös könyvet Méhes Károly dedikálva látta el, tehát tőlünk exkluzív ajánlatként dedikálva kaphatjátok meg ezeket a könyveket. Zárójelbe bezárva, és én ott olvastam azt, hogy második János Pál pápa a 86-ban talán, de te majd úgyis kijavítasz.
Igen.
Ott járt Maran Nellóban, és hát ugye így kapcsolódik a pápa és a Ferrari nagyjából ehhez. 86, jól mondtam?
88 júniusában volt.
Okay.
És ugye azért volt egy kicsit ilyen szomorkás ez a találkozó, mert Enzo Ferrari akkor már nagyon beteg volt, és rosszoga állapotára hivatkozva nem is akart mutatkozni a pápa előtt, de őt végigvezették ott. Maranellón megnézegette az autókat, találkozott Bergerrel, Arborétóval, meg mindenkivel, aki élt és mozgott, és az öreggel csak telefonon beszélt, aki hát így félig meddig a telefonba meggyont neki, hogy bűnös életet élt, de most kéri, hogy oldozza fel a szempontja, mert ő azt mondta, hogy hát természetesen, és egyben, hogy ne legyen nagyon kritikus önmagával szemben, mert mindannyian bűnösök vagyunk egyrészt nyilván, de hogy ő az autóival és a sikereivel annyi örömöt és jó érzést adott az embereknek, nem csak Olaszországban, hanem szerte a világon, hogy már csak emiatt is bűnei meg vannak bocsájtva. Tehát ez volt a pápával való majdnem találkozás, és mikor már jócskán később 2005 elején, vagy 2004-ben, ezt most hirtelen nem is tudom, de már a szegény második János Pál is tényleg a végét járta, de a Schumacher, Barrichello Jeantot négyes meglátogatták Vatikánba, és vittek neki egy szép nagy modellautót, meg hát kívántak egymásnak mindenféle jókat, de nem sokkal később, akkor már a pápa is elhunyt.
Hát akkor tulajdonképpen akkor az öreg akkor így kért akkor kvázi egy kenetet magára, hogy ha máshogy nem itt telefonon keresztül meggyónta végül is a bűneit. Egyébként orvos barátom szokta volt azt mondani, hogy ha nem látott még olyan haldokló embert, aki ateista lett volna, zárója bezárva, de lapozzunk. Térjünk vissza az olasz nagydíjra, mert számunkra ez a fontosabb, és ami számomra meglepő volt, de majd inkább talán elemezzük ki, hogy valóban meglepő-e volt az, ugye, hogy csak hogy minden kedves hallgató értse a Ferrari-nak a vezetői piramisát. Ugye van egy John Elkann nevezetű fiatal emberünk, aki ugye maga a Ferrari-nak a tulajdonosa, ugye azt hiszem, hogy az Agnelli családnak az unokája, jól emlékszem?
Hát valamilyen leszármazott, de most ezt én sem tudom már egészen pontosan, mert ugye őt nem úgy hívják, nem Agnellinek hívják, de hát ezen a rokoni szálon van ő ott abban a pozícióban, ahol van.
Oké, köszönöm. Tehát ő áll a piramis tetején. Alatta van ugye a Mattia Binotto, és alatta vannak a különböző részlegek vezetői. És már egy korábbi adásban is én ezt pedzegettem, hogy valójában a John Elkann tisztában van-e azzal, hogy milyen örökség és az örökség által járó kötelességek járnak ezzel, mert nem biztos, hogy arra elég, hogy én vagyok enyém a Ferrari, és akkor felülök egy jaktra, lejaktozok lehajózok ugye a Costa Amalfihoz, viszek magammal 15 nagyon-nagyon csinos és mutatós lányt, és akkor velük úgy elmullattatom az időmet, hanem bizony ugye hát neki ezeket a kötelességeket és a kötelességgel járó kiállást is meg kell tennie, hogy amikor ha oda kell csapni az asztalra, akkor oda kell csapni az asztalra, és ugye most ez az asztalra csapás, amit úgy kvázi mindenki várt, ez elmaradt, hanem egy látványos kiállás történt Mattia Binotto mellett, tulajdonképpen úgy nyilatkozott, hogy megerősíti a pozíciójában, minden rendben van, minden fasza ötös, és minden megy így, ahogy tovább, ahogy eddig volt, majd Mattia Binotto is a verseny után is szintén kiáll az alatta, a piramis alatt dolgozó emberek alatt, tehát a stratégák, fejlesztők, tatara-tara, mindenki mögött kiállt, hogy kérem szépen, ez itt tök jó, nagyon jó a csapatunk, tök jó, vannak néhány csiszolandó dolgok, de ez így jó, tehát ezen ne nagyon borogassunk föl semmit. Én ezen egy picikét úgy meglepődtem, de aztán utána elgondolkoztam egy kicsikét, hogy most mi értelme van, hogy a jó olaszos módjára, akkor jó, oké, te rossz vagy, te is rossz vagy, akkor vedd a sátorfádat, azt húzzál innen el a büdös francba, mert senki nem kíváncsi rád, de kit ültetsz a helyére. Tehát, hogy megéri-e valójában most azonnal rendet rakni olaszos módjára, mert ugye az olaszok, hogy egyből te vagy a hibás, takarodsz. Vagy átgondolják, és talán ez az átgondolás is egyébként pont Mattia Binottót bizonyítja, hiszen ugye amikor látták azt, hogy kuka a 19-es autó plusz jön a Covid, sokkal több idejük volt rákészülni erre a 2022-es évre. Úgyhogy lehet, hogy amit mi nem tudunk, de viszont várunk, hogy tényleg átnézzük azt, hogy ki az, aki alkalmas a feladatára, ki az, aki nem alkalmas a feladatára, és a Red Bull módját ellesve úgy döntenek, hogy oké, rendben van, ez gyenge, ő is gyenge, na de kit tudunk a piacról beszerezni? Azokat az embereket beszerezzük a piacról, megveszük őket, jó fizetést adunk, stb. Mit tudom én, és majd ezek után lemegy az idei szezon, ami már amúgy is kuka, és akkor azt mondjuk akkor ott az évvégi karácsonyi bulin, hogy neked már nem kell eljönnöd, te se egy gyere bulizni, hanem hétfőtől akkor már viszontlátásra is kapod akkor a végkielégítést, azt húzni a büdös francba.
Annyiszor megbeszéltük, nem látunk bele, tehát ők most ebben a szezonban nem tudnak jobbat kitalálni, mint hogy végigcsinálják ebben a formációban az évet. Igazából én azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy elszúrták, hogy finoman fogalmazzak, és hogy legalább annyi, hogy mondjam, hiba terheli az ő lelküket, és kevésbé a pilótákét. Tehát ez alapvetően a csapatnak a kudarca, ez az idei, akár hányadik helyen is futnak be a végén, majdnem, hogy mindegy már, mert nincs meg a végén, mert az már egy kudarcos év a kezdetek fényében. Hát másrészt meg szerintem fogják tudni. Tehát itt nagy átalakításokat várok én a szezon végével, de addig biztos nem. És mivel nem akarnak még több bizonytalanságot, meg fejetlenséget a csapaton belül, mint ami már megvan, ebben az értelemben Eltánnak nem volt nagyon más választása, és lehet, hogy bölcsen is döntött akkor, amikor nem kezdte el Binottót tapulni. Megteszik ezt a különböző fórumokon a rajongók, meg a rengeteg millió hozzászóló fotel szakértő, és hát valahogy majd összeszedik magukat a télen, hogyha akarnak valamit, mert ennél jobb teljesítmény kell, és nem csak a gyors autó múlik, ez most már biztos, az meg egyértelmű, hogy fejlődni kell sok tekintetben.
Ebben abszolút egyetértek veled, tehát most már 2018 óta gondolom azt, hogy a Ferrari ismét remek alapokkal rendelkezik. Tehát ez az autó, ez VB képes, ezt láttuk is egyébként az idei évben, többször be is bizonyította, sőt, hát itt ha nem szúrják el például a taktikát a magyar nagydíjon, akkor például akkor az a győzelem az övék. Igaz, akkor viszont Verstappen jött hátulról, tehát ebből a szempontból egy kicsikét neki könnyebb dolgok volt. Viszont az is tény, hogy tényleg rettenetesen jó, és szerintem a mezőny egyik legerősebb pilóta párosával rendelkeznek, akik, hogyha jól sül el a szezonja például az idejében mondjuk a Sainznak, akkor akár jobb és magasabb szintű versenyzése képes inspirálni a másikat. Tehát én ezáltal én azt gondolom, hogy így mindenféleképpen a nyugalom az, tehát tényleg ezt most már elkönyvelték, oké, kuka, rendben van, gondoljuk át, nézzük át, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, kit kell kirúgni, kit lehet beszerezni a helyéről, mert ugye a Red Bull is fantasztikusan felismerte azt, hogy hát itt akármit csinálunk, akárhogy erőlködünk, itt igazából a Mercedes-t nem tudjuk elkapni, mert nem rendelkezünk olyan alapokkal, ami versenyképes. Ezért mit csinálunk? Az alapokat építő embereket szépen össze kell vásárolni, és lám, tök jól működik a dolog, ők is rágyúrtak erre a szezonra, jó, tavaly azért ettől függetlenül már azért egy remek csatában, végül is az utolsó pillanatban sikerült elhódítani a világbajnoki címet, de most az idén viszont behúzzák valószínűleg mind a kettőt, hiszen valami kevés esélyt látok arra, nyilván átegy, hogy Max Verstappen innentől elveszítse a világbajnoki pozícióját, illetőleg hát a konstruktőri világbajnoki címet is több, mint valószínű, sőt, döntően valószínű az, hogy ezt a Red Bull fogja behúzni. Viszont ugye említettem még, hogy történt egy nagyon várható, de szomorú bejelentés azzal, hogy szögre akasztja a sisakot ugye Sebastian Vettel. A helyére már azt tudjuk nagyon jól, hogy érkezik Fernando Alonso, viszont az idő keretünknek viszont az végére értük, kimaxoltuk, amit ebből a szempontból talán e témát érintve én nem is nagyon bánok, hogy talán elértük, mert én azt hiszem, hogy Sebastian Vettel mindenféleképpen meg fog érni majd a jövőben egy külön műsort, mert azért ő azt kell, hogy mondjam, hogy talán ő annak a generációnak volt az egyik kiemelkedő versenyzője, akik most már viszont sajnos kezdenek kiöregedni. Lewis Hamilton és ugye Max Verstappen, ugye ők váltanak most ugye előttem az utódom alapon, Sebastian Vettel, tehát szerintem Vettelt halasszuk el, viszont megkérek minden nagyon-nagyon kedves hallgatót, hogy legyenek kedvesek akkor emiatt az elhalasztott téma miatt, ami valóban nagyon-nagyon tartalmas tesz, hiszen Karesz, hogyha jó tudom, te is nagyon-nagyon sokszor találkoztál Vettellel, és te kimondottan nagyon-nagyon jó véleménnyel vagy Sebastiant illetően, a természetét és a személyiségét illetően, hogy ezt mindenféleképpen, hogy erről nem maradjatok le, van egy feliratkozón gomb, akár ezt a Google Podcaston, az iTunes-on, a Deezeren, az Amazon Music-on, vagy akár a GP Shop-nak a honlapján, az F1 Podcast menüponton találjátok ezeket a gombokat, hogy tessék szépen megnyomni a feliratkozom gombot, illetőleg akik most a Max Rádióban hallgatnak minket, azok is majd figyeljék, hiszen minden héten ugyanebben az időben jövünk a Száguldó Cirkusszal és hasonló a jó zenékkel, amit a rádió beválogat itt a beszélgetéseink között. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, Karesz pedig neked azt, hogy remek gondolataiddal hozzájárultál ahhoz, hogy emeld a színvonalát ennek a mai adásnak. Mindenkinek kívánok mindenből a legjobbat, vigyázzatok magatokra, Karesz, de neked mindenből a legjobbat, és annak is a dupláját. Szerbusztok!
Köszönjük, minden jót!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!